Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét. Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen, az ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszében.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 342. énekünket. Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket.
Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Ó Krisztusnak ő vérével, nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, vígy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig lán, minden mi gyermekinkkel.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogyan is bízta ránk a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség szentségét. Legbővebben erről Máté evangéliumának az utolsó fejezetében olvasunk a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet és kedves keresztelő család! A két szentségünk közül a keresztelés szentsége az, amelyben a gyermekek is részesülnek. Gyermekkeresség van ugye a protestáns egyházban, különösképpen nálunk a reformátusoknál, és én nagyon is szeretem azt, hogy van ilyen, hiszen ahogyan egy énekünk is beszél róla, hogy én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél, ez arról beszél, hogy Isten már akkor szereti az embert, amikor még csak kis csecsemő, épp hogy csak megszületett, még beszélni sem tud, és már akkor szereti őt. Istenünk megelőző szeretetéről beszél ez a keresség. De nem csupán ennyi, hiszen sákramentum, hiszen szentség. A szentség mindig rámutat valamire, ami sokkal nagyobb dolog. Ugye a látható dolog mi lesz? Hogy a keresztelés vizével megkereszteljük ezt a három gyermeket, az egyikük már nem is annyira gyerek, már egész nagyfiú, megkereszteljük őket, részesülnek a keresztség szentségében, de igazából ez arra emlékezteti a családot is, és bennünket is, hogy Jézus mit tett értünk. Hiszen ahogyan a víz le tudja mosni bármilyen felületről, a testünkről is a szennyeződést, Jézus Krisztusunk a keresztfán kiontotta az ő vérét, feláldozta magát értünk, a mi bűneinkért, és az ő vére mos bennünket tisztára. De ugye, ahogyan mondtam az elején, a kisgyermek még nem tud beszélni, még nem feltétlen tudják a gyerekek felfogni azt, hogy mit is tett értük Jézus. És itt jönnek képbe a szülők és a keresztszülők, akiknek az a feladata, arra tesznek fogadalmat, hogy úgy nevelik és neveltetik azt a gyermeket, hogy megtudja, hogy mit is tett értük Isten, hogy milyen hatalmas nagy áldozatot is vállalt értük, hogy mennyire szerette őket. Ez az elsődleges feladata a szülőknek és a keresztszülőknek. De van más is, hiszen a hitet nem taníthatjuk, példaképek viszont lehetünk. A szülő mindenben egy példakép a gyereke számára. És jó volt látni, amikor meglátogattalak titeket, hogy mondtátok is, hogy reggel is, este is szoktatok imádkozni együtt a gyerekekkel, és beszéltek nekik a képes Biblián keresztül mindenfélét Istenről, Jézusról, és valóban ez az, amit meg tudnak a szülők tenni a gyermekekért, hogy az életükkel is bizonyságot tesznek arról, hogy kit követnek. Hogyha nehéz helyzetben vannak, akkor nem törnek össze, hanem imádkoznak és bíznak a Teremtőben. Adjon nektek Istenünk ilyen kitartó hitet továbbra is, és erőt a gyermekeknek a hitben való neveléséhez. Amen. Testvéreim, mivel keresztény szülők gyermekeit fogjuk most megkeresztelni, ezért fennállva tegyünk vallást együtt a hitünkről, elmondva közösen, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek, és ezért feleljetek hangos szóval a következő kérdésekre. Először is kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározásotokat. Másodszor kérdezlek benneteket, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő vagy felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon a fogadalmatokhoz testi és lelki erőt. És Istennek népe, kedves gyülekezet, hozzátok fordulok most. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit imádságban hordozzátok. Feleljük, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a gyermekeket te azt mondtad, hogy engedjük oda hozzád, és olyan jó, hogy ebben a küldetésben a szülőket is felhasználod, a keresztszülőket, nagyszülőket is, hogy már egészen kicsi kortól a gyermekek megtapasztaljanak a te hatalmas nagy szeretetedből valamit. Áld meg a családot, és add nekik, hogy ebben a küldetésben adj bölcsességet, erőt, és légy ott mellettük az életük folyamán. Add, hogy egy-egy jobban megismerjenek téged. Amen.
Gábor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Amen. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek az Úr az ő orcáját, és adjon nektek békességet. Amen. Amen.
A keresztelő család életére áldást kérve énekeljük a 846-os számú énekünket.
Meg téged áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő. Orcáját mennyekből fordítsa le rád, Atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad, adjon békességet.
Megkérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljon közöttünk a padsorokban helyet, és a testvéreket is megkérem, szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket.
A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei Tarcsa Sándor 78 éves testvérünktől. Szentlélek vigasztalja szeretteit. A mai istentiszteleten megkereszteltük Csíki Sándor és Lakatos Marietta, Sándor Gerzson nevű, valamint Csorba Gábor és Lakatos Marietta, Szerina és Gábor Demir nevű gyermekeit. Szentlélek segítse a keresztelő családot a keresztény nevelés útján. Hétfőtől csütörtökig ifjúsági táborban leszünk, a fürkésztáborban, Móron. Hordozzuk imádságban a fiatalok lelkiépülését. A gyülekezeti és az online bibliaórák ezért a héten elmaradnak. A mai istentiszteletünk után hívogatunk mindenkit imádságra, minden imádságra kész testvért a gyülekezeti termünkbe. Most folytassuk az Isten tiszteletet. A 821. énekünk mindhárom versét énekelve, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat hát. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, holt megértünk, jó úrunk, Fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangélium a második fejezetének első 12 verséből. Néhány nappal később ismét bement Kapernaumba Jézus, és meghallották, hogy otthon van. Hamarosan olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem fértek el. Ő pedig hirdette nekik az igét. Egy bénával akartak hozzámenni, akit négyen emeltek. De mivel a sokaság miatt nem juthattak a közelébe, megbontották a ház fedelét, ahol ő volt, és rést vágva leeresztették a nyoszolyát, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket azt mondta a bénának, fiam, megbocsáttattak a bűneid. Néhány ott álló írástudó így okoskodott magában, hogyan mondhat ez ilyeneket, hiszen ez Isten káromlás. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten? Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik. Miért tanakodtok így magatokban? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsáttattak a bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a nyoszoljádat és járj? De hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának, mondom neked, kelj föl, vedd a nyoszolyádat és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette nyoszoljáját, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindnyájan elcsodálkoztak, és dicsőítették Istent ezt mondva, még sohasem láttunk ilyet. Isten áldja meg mai ige hallgatásunkat, hogy ne csak a fülünk ígérjen a szava, hanem befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban is. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a szép vasárnapon is kitárt szívvel, kitárt karokkal fogadsz minket. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy az elmúlt időszakban is, ha nem is gondoltuk talán végig, akkor is a te kegyelmes szeretetedben, oltalmadban lehettünk. Köszönjük, hogy így figyelhetünk rád. Köszönjük a gyászban emlékező testvérünkért is kérünk, hogy őt is vigasztald, erősítsd, és mindnyájunkat. Légy velünk, hogy figyelhessünk igédre, hogy változtathass rajtunk, hogy a mindennapokba benned megerősödve tudjunk menni. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 824. énekünk első versével. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom meg magam, rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam égi jót.
Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten ígéjét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből, a második fejezetből, a 8-as verstől a 10-es versig a következőképpen. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Foglaljátok el helyünket, testvéreim! Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A jó cselekedetek mindig is kérdést vetettek fel a keresztény embernek az életében, már-már egyes helyzetekben tabu témának is számít, hiszen rengeteg félreértés lehet belőle. Felismerülhet ezért a keresztény emberben, hogy kell egyáltalán jót cselekednünk? Nem ez ellen tiltakozott pont a reformáció, hogy ne csinálják azt az emberek, hogy a jó cselekedetekkel megpróbáljanak kicsikarni, nyerni valamit Istentől? Azt látjuk, hogy micsoda nem a jó cselekedet, már ebből a mondatomból is. Jó cselekedet nem lehet olyan eszköz, amely valamit elnyer Istennél, valamit kimunkál, valamiért így megdolgozunk. Nem lehet egy olyan dolog, amivel megpróbáljuk lekenyerezni a Teremtőt, hiszen ez nem az. Akkor már nem őszinte a jó cselekedet. Akkor már az teljesül, ami itt volt leírva az ige szakaszban, hogy senki se dicsekedjék, hogy akkor a dicsekvésből végzi az ember. Az való igaz, hogy a reformátorok a kegyelemből, hit által, Jézus Krisztus által való hangsúlyra tették a fő mondani valót, hogy ez számít igazán, nem a jó cselekedetek. De ez nem jelenti azt, hogy ők azt mondanák, hogy a jó cselekedetek rossz dolgok. Calvin a következőt hangsúlyozta. A jó cselekedetet megillető dicséretet nem osztjuk meg Isten és ember között, hanem teljesen és érintetlenül az Úr számára tartjuk fent. Ismételten megerősíti a rövidebbik ige szakaszunkat. Jó cselekedetet nem azért csinál, nem azért teszi a keresztény ember, hogy őt dicsérjék érte, még csak fele annyira sem, ugye ez a mondat azt mondja, hogy nem úgy van, hogy akkor fele dicséret az embert illeti, fele Isten, csak is Isten dicsőségére végzi azt. De ismét hangsúlyozom, hogy ez a vélekedés korán sem mondja azt, hogy a reformátorok a jó cselekedetek ellen beszéltek volna. Pont, hogy azt tanították, hogy a maguk helyén jó hangsúlyozással, úgyhogy jól gondolkozunk felőlük, úgy igenis nagyon fontosak, nagyon sok mindent tanulhatunk erről is a Szentírásból. Még a Heidelbergi K.T. is felteszi a kérdést a következőképpen, mivel nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül, kegyelemből Krisztus által szabadultunk meg, miért kell hát jót cselekednünk? Akkor, hogyha valóban ez van, és valóban ez van, akkor miért kell jót cselekednünk? Keressük mi is erre a Bibliából, a Szentírás által erre a választ, erre a kérdésre, hogy mi is a jó cselekedet. És először is a legegyszerűbb képpel jövök, hogy mi a jó cselekedet, az egy gyümölcs. Gyümölcs, amit, mint egy fa, amit terem, mint mondjuk egy almafa, ami termi az almát. Ezt is olvassuk. Lehetetlen, hogy aki igaz hit által Krisztusba oltatott, a háladatosság gyümölcsét ne teremje. Ez a mondat úgy hangzik, mintha az lenne itt leírva, hogy ha Isten megkönnyörült rajtad, akkor neked jót kell tenned, és pont. Mi a hiba ezzel a mondattal, hogy jót kell tenned? Hát minden, amit úgy csinálunk, hogy azt kell tenni, azt már nem őszintén csináljuk. Azt ma azért csináljuk, mert valaki megmondta. Azért csináljuk, mert tudjuk, hogy a társadalomban jó szemmel néznek arra, ha úgy csináljuk. Azért csináljuk, mert látjuk, hogy a többieknek tetszik, és akkor magunkat fényezzük vele. Amikor már erről beszélünk, hogy kell, azt már nem szívesen, szívből csináljuk. Ezért a jó cselekedet gyümölcs, következmény, ami Isten kegyelméből következik, Isten szeretetéből. Ezért természetesen terem, mint a gyümölcsök. A fákon, bokrokon nem úgy teremnek a gyümölcsök, gondoljunk csak bele, és szerintem ezért zseniális ez a kép, hogy azoknak nem megmondja a gazda, hogy akkor most te teremjél, és akkor terem, amúgy meg nem teremne. Természetesen történik mindez. A gazda gondozza őt, ápolja őt, szereti, metszegeti, permetezi, locsolja, stb. Vigyáz rá, és az a háladatosság gyümölcsét termi, meghálálja a törődést azzal, hogy gyümölcsöt hoz. Őszintén fakad, hiszen van egy tápláló kapcsolata, itt mondjuk ebben a példában ez a gazda. Tehát minden jó cselekedetet, minden ilyen dolgot meg kell, hogy előzzön az, hogy az adott illető megérezze azt, hogy milyen szeretettel is van felé Isten, amiről a keresztelés is szól, hogy mennyire szereti őt, hogy mennyire hatalmas nagy áldozatot hozott érte Jézus Krisztus által. Minden ezzel kezdődik. Ha ezt nem értjük meg, addig minden más csak erőlködés, minden más olyan, amiről beszéltem az elején, hogy csak kell. Akkor azért segítek a beteg szüleimnek, mert kell, hát mert hogy ezt miért ne segítsek. Akkor azért segítek annak, aki elesett az utcán, mert hát most mit csináljak, hát éppen itt vagyok. Először fontos, hogy megelőzzöm mindent az, hogy Istennel kapcsolatom legyen. És a kapcsolat által megértsem azt, hogy Jézus mit is tett, értem. És amikor megértem azt, én ezt ifjúsági körbe jártam, akkor értettem meg igazán abban az időszakomban, amikor megérti azt az ember, hogy mit is tett érte Isten, akkor már az a hála arra indítja őt, hogy ilyen élete legyen. Tehát az igazi jó cselekedet az egy gyümölcs, hiszen hálából fakad, és miből nem? Nem félelemből. Nem azért, hogyha nem csinálom, akkor majd Isten lesújt rám, megbetegít, villámot csap belém, stb. Nem félelemből. Nem számításból fakad, hogy na akkor most ezt megcsinálom, de úgy, hogy mindenki lássa, hogy majd jól megveregessék a vállamat érte. Nem, nem számításból. Nem jótékonykodásból, hogy én csak jó ember akarok lenni, én jót akarok tenni. Ezért mondjuk az úrvacsora vételeknél is, hogy ezért teljes életet, amikor mondjuk a fogadalomnál, hogy a teljes életemet az Úrnak szentelem, mint az ő általa megváltottak. Ha oda szentelem neki a teljes életemet, akkor már nem félelemből, számításból fakad a belőlem a jó cselekedet, hanem válasz arra, amit Isten Jézusban tett értem, arra a hatalmas nagy áldozatra, az ő kereszthalálára és feltámadására. Erről szól az ige is, János első leveléből, következőképpen. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ugye Istenünk megelőző szeretetéről szól ez is, és kizárja azt, hogy valamiért végezze az ember, valamiért csinálja ezt a jót. Az első korintusi levélben is olvashatunk erről. Mit van, amit ne kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, minthogyha nem kaptad volna? Isten adott nekünk mindent. Amikor a keresztény ember jót tesz, abból a végtelen nagy ajándékból ad egy keveset másnak, valamennyit, amit ő kapott. Erről szól hát ez a gyümölcs, hogy meg kell először lenni az Istennel való kapcsolatomnak, megértsem azt, hogy mit tett értem, és ez a hála indít engem a jóra. És épp ezért nem csak gyümölcs a jó cselekedet, hanem önvizsgálatra is indíthat bennünket. Erről is olvasunk. Azért is kell jót cselekednünk, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcseiből, mi magunk is bizonyosak legyünk. Visszafordítom a képet, hogyha nincs meg Istennel való kapcsolat, nem érezzük ezt a hálát, akkor nincsen tápanyag, nincsen gondoskodás, nincsen hála, nincsen gyümölcs. Akkor már nem termi magától az az élet ezeket a jó cselekedett gyümölcseit. Akkor már, ha megpróbálja, az csak erőlködés saját erejéből, valahogyan megcsinálni azt, hogy legyen, de ez előbb-utóbb kibukik. Ezért fontos, hogy önvizsgálatra is indítson bennünket az, hogyha nem tapasztaljuk az életünkben azt, hogy mi bármi jóhoz is közünk lenne, bármi jót is szeretnénk tenni, ha mindig elkerüljük ezeket, ha mindig arra várunk, hogy más csinálja, nem mi, hogyha azon kapjuk magunkat, hogy a jó helyett önzőek vagyunk, durvák vagyunk, szeretetlenek vagyunk, hazudozóak vagyunk, vagy megbízhatatlanok, ezekre figyelhetünk a külvilág jelzéséből, akkor bizony magunkat kell megvizsgáljuk. Mert akkor még nincs meg ez az élő kapcsolat Istennel, hogy tudjuk teremni az őszinte jó gyümölcsöket. Tehát ez egy jelzés felénk, hogy min kellene változtatni. Ez egy kicsit olyan, mint a gazdag ifjú történetében arra gondolhatunk, hogy ott volt a jó cselekedet lehetősége, Jézus mondta neki, hogy dobd el minden vagyonodat és kövess engem. A gazdag ifjú még nem volt erre képes, szomorúan elballagott. Itt van ez az önvizsgálat, a visszajelzés. Még nem vagyok erre képes, még nem tudom teremni ezt a jó cselekedet gyümölcsét, most éppen azt, hogy a vagyonát ossza szét, képes lehet rá később. Istent kérheti ebben is segítségül. Tehát ezért fontos az, hogy ha nem teremjük ezeket a gyümölcsöket, akkor az önvizsgálatra indítson bennünket. Hogy mit kellene helyrehozni az Istennel való kapcsolatomban, vagy egyáltalán megértettem-e azt, hogy mit tett értem. Mi még a jó cselekedet a gyümölcs és az önvizsgálat mellett? Szívből fakadó öröm. A szolgálatnak az öröme. Hiszen Isten elkészít nekünk alkalmakat, ezeket nekünk észre kell venni, hogy azt nekünk készítette ott el, és hogyha megtesszük azt a jót, akkor öröm tölti el a szívünket, őszinte öröm, és nem azért, mert nekünk jó, hanem azért, mert azt a valamit, amire indított Isten, hogy megtegyem, azt ő akarta, hogy az ott megtörténjen, ő akart bennünket arra felhasználni. Gyerektáborunk volt most számomra erre az egyik legjobb példa, hiszen aki segített benne, azon azt láttam, hogy őszinte szívvel, szeretettel és ilyen örömmel végezte. Nem volt a szívükben semmi olyan, hogy akkor ezt most valamiért. Észrevették ők is ott a helyzetekben is, amiben segíteni kellett, és éltek is vele, és ezt tanítja a jó cselekedetekről a Szentírás is, hogy Isten elkészítette őket, ugye itt olvastam is, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mert Isten már valóban elkészítette a jó cselekedetet, terepeit a számunkra az életünk során. És tényleg milyen jó érzést is kelt a keresztény emberbe, hogyha már alapból így állunk egy naphoz. Reggel az imádságunkban mondjuk azt kérjük, hogy Istenem, mutasd meg nekem ezen a napon azt, hogyha szeretnéd, hogy valami jót tegyek, valamit a te dicsőségére szolgáljak. Meg milyen jó így visszatekinteni este egy imádságunkban a napunkra, hogy köszönöm, Uram, hogy észrevettem azt, hogy nem tudom, hogy fel kellett hívnom azt az ismerőst, akit már rég láttam a templomban. Vajon nem-e beteg, vajon tudok-e neki segíteni? Köszönöm, hogy éppen arra vezéreltél az utamon a piac felé, hogy összefussak ezzel és azzal, és tudtunk egy jót beszélgetni, mert arra volt szüksége, mert mondjuk gyászban volt. Nagyon hasonló amúgy ez a terep előkészítés arra, ami szintén a gyerektábornál maradva, az egyik ifis lány szervezett ilyen akadályversenyt. Az akadályverseny az úgy működik, hogy vannak állomások, és a csapatoknak minden állomásnál meg kell csinálni valamit, hogy tovább jussanak a cél felé. És valahogy így vannak ezek a jó cselekedet terepei is az életünkben. Ott vannak, elő vannak készítve, nekünk észre kell venni, és élni vele. Bár ez nem könnyű, miért nem könnyű? Hogy miért nem könnyű észrevenni azokat az alkalmakat, amiket Isten készített el a számunkra? Nagyon jó példa erre az irgalmas szamaritánus. A főpap, aki ott ment az úton, látta az összevert embert, azért kerüli el, mert ő akadályt lát benne. Azt látja, hogy ott van, nem tud tőle egyenesen menni, nem fog odaérni időben, ahova igyekszik. Nekünk ez hogy néz ki? Isten elénk adja az alkalmat, és egyből arra gondolunk a fejünkbe, hogy hát majd biztos valaki segít, majd biztos valaki erre jár, de nem én vagyok, az én sietek a munkába, ideges vagyok, mert fáradt vagyok, hozzuk a sok kifogásunkat, De ne felejtsük el ilyenkor, hogy amikor már ez a gondolat megfogan a fejünkbe, hogy hát biztos jön majd valaki, aki segít neki, akkor az biztos, hogy Isten tette elénk. Szinte biztos, mert akkor már keressük a kifogást, hogy miért ne éppen mi legyünk azok, akik segítünk annak a bajba jutott embernek. Tehát ez a rossz hozzáállásunk ezekhez az előkészített terepekhez, hogyha látjuk, hogy segítségre szorul egy testvérünk, és azon gondolkozunk, hogy ki az a másik valaki, aki tudna, vagy miért kellene éppen nekünk annak lennünk. Az őszinte örömöt ez hozza az életünkbe, hogyha megtesszük azokat a dolgokat, amelyekre Isten indít bennünket. Utoljára pedig a jó cselekedet az mindez a sok minden mellett missziós alkalom is. Olyan alkalom, amikor Isten tud bennünket használni arra, hogy az ő szeretetét a másik ember megismerje. Valljuk be, hogy olyan sokszor van az, hogy amikor hallunk ezekről, hogy miket lehetne jót tenni, úgy elgondolkozunk, hogy milyen jó ez, tényleg milyen jó ez, és amikor már találkozunk ezekkel a helyzetekkel a hétköznapunkban, már nem csináljuk azt, ugye? Az egyik énekünk is erről szól, hogy sok szép ígéretem, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Az igazi jó cselekedet, amely az őszinte hálából ered, az ugye örömöt fakaszt a szívünkben, és Isten dicsőségére akarjuk végezni. Hitetlenül is lehet jót tenni, hiszen látjuk a világban, az interneten, hogy nem hívő emberek is tesznek jót, adakoznak szegényeknek, elmennek ide meg oda, de az olyan, mint egy álarc. Egy idő után lehull a lepel, egy idő után kitudódik, hogy az nem őszinte, az nem egy olyan gyümölcs, ami termet, hanem amit valahogyan létrehoztak, mint egy műanyag gyümölcs mondjuk, amikkel a gyerekek szoktak játszani. Akkor van hangsúly a jó cselekedetünk mögött, hogyha élet is van mögötte. És az ilyen életre mondjuk azt, hogy hiteles, hiszen Jézust képviseljük akkor, ami földi missziónkban, a hétköznapi életünkben. Jakab apostol levelében pont erről olvasunk. Mutasd meg nékem a te hitedet, a te cselekedeteidből. És a hosszabbik ige szakaszunk is erről a missziós hozzáállásról beszél. Ugye Márk evangélistánál olvastuk a barátokat, akik oda viszik a béna barátjukat Jézushoz. Hatalmas nagy tömeg van ott, nekik van hitük. Megjelenik ez a négy bátor ember, eldöntik, hogy az ötödiket, akit szeretnek, aki nagy beteg volt, a hordágyon cipelik, Jézus elé viszik. Nem törődtek magukkal, nem törődtek igazából semmivel, csak azzal, hogy ez az ember találkozzon Jézussal, ugye itt van benne a misszió, találkozzon vele és átélje azt a gyógyítást, amiről ők hiszik és tudják, hogy az valóságos. Beteget akarták Jézus elé vinni, mert hittek az ő gyógyító erejében. Összefogtak hát önzetlenül, és a terhet cipelték, ugye a teherit a szó szoros értelmében a beteg barátjuk volt. Nem tántorította őket vissza semmi. Nagyon nagy tömeg volt ott, nem tudtak oda jutni Jézushoz, de találékonyak voltak. Vitték a terhet, képesek voltak arra, hogy felhúzzák a háztetőre, megbontsák azt a háztetőt, amiben már ott van benne az is, hogy akkor valószínűleg a ház tulajdonosa mérges lehetett rájuk. Ugye egy ilyen lapos, fedeles tetőt kell elképzelni, egy izraeli házat. Felmásztak arra a háztetőre, megbontották azt, és leeresztették a barátukat Jézus lába elé. És akkor olvassuk azt, hogy Jézus azt mondja, Jézus, hogy úgy gondolja magában, hogy Jézus azoknak a hitét látva így szólt. Látta az ők hitüket. Tehát van látható hit. És így most már megértjük, hogy mi is ez a jó cselekedet. A hitre, az igaz őszinte hitre egy pecsétként rákerül, egy igazoló, hitelesítő pecsétként. És így jön képbe a többi rész is, hogy viszont ez nem lehet olyan, amit az ember kierőszakol magából. Fontos az, hogy az egy gyümölcs legyen, ami magától terem, aminek az a forrása visszavezetve egészen, hogy Isten iránt hálás az az illető. Tehát a hitünkre egy hitelesítő pecsét a jó cselekedet. Erről beszél Máté evangéliuma is. úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék érte a ti mennyei atyátokat. Isten dicsőségére tehetünk mi is jót, minket is készé tesz Isten erre. Ne felejtsétek el tehát, testvéreim, hogy jó cselekedet gyümölcs, amely nem magától terem, hanem Isten iránti hálából. Önvizsgálatra hív bennünket, hogyha nem termi azt az életünk, akkor viszont Istent kell keresnünk először, hogy helyrehozzuk ezt a kapcsolatot, és utána már képesek leszünk őszintén ezt hozni. Jó cselekedet öröm is, öröm tölti el a szívünket, hiszen észrevesszük azokat a terepeket, amiket Isten elkészített a világban, az életünkben, az idő folyamán a számunkra, és misszió is egyben, hiszen másért tesszük, másokért, hogy másokat oda vigyünk Jézus lábához, ahogyan ezek a barátok is tették a béna barátjukkal, és ugye meg is történt a gyógyulás. Legyen így a mi életünkben is. Amen. Az ige hirdetése válaszképpen a 845-ös éneket énekeljük. Tégy Uram engem áldássá!
Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, zengjen az úgy ének, Tégy Uram engem áldássá, oly sok a bús élet.
Gyertek testvére, mi helyünkről fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a te jóságodat megtapasztalhatjuk mások által is. És olyan jó, hogy minket is fel tudsz erre használni, hogy általunk is mások megtapasztalják a te szeretetedet. De add Istenünk, hogy ezt a jót, ezt ne magunkért akarjuk csinálni. Ne azért, hogy megdicsérjenek, ne azért, hogy fényezzük magunkat, ne azért, hogy megveregessék a vállunkat, ne számításból, és ne is az irántad való félelemből, hanem add, hogy ez csak őszintén a neked való hála miatt, hiszen te Jézus Krisztust, szent fiadat adtad értünk megváltóul. Aki eljött értünk a világba, az életét adta váltságul értünk, és a feltámadásával megnyitotta számunkra a hozzád vezető utat. Tégy készé bennünket erre is. Imádkozunk azért is, hogy ezeket a lehetőségeket, amiket elkészítettél számunkra az életünkben, észrevegyük, ne halogassuk, ne ellegyintsünk, ne kerüljük ki, hanem észrevegyük és megtegyük érted azt, amire te indítasz bennünket. Áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk gyászolóit, családjait, betegeit, betegek ápolóit, és légy a mi őriző pásztorunk, hallgass meg csendben elmondott imádságunkat most. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, Urunk. Most pedig mondjuk el közösen imádságként az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Az Isten békessége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a záró énekünket énekeljük, a 161-es számú éneket, amely így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen.
Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő ébélem is úgy tényed, mint kedveni kitartja. Ő az Isten kétiségben, az ő néhét megtartja. Hát légyen, mint akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ő engedet meg nem csak. De igaz ösvényen vezet, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat. Csak rám hagyom magamat. Mind jó, amit Isten tészen, ő engedett meg nem csak.